Sziasztok, ez itt a Rádió Café, folytatjuk a Holnap Tegnapja című műsorunkat, fenntarthatóságról fogunk továbbra is beszélgetni. Második vendégem Mellhoffer Tamás, köszi, hogy eljöttél, Tamás.
Köszönöm a lehetőséget.
Mint a Green Brands kommunikációs partnere, és a nemzetközi térben is otthonosan mozog.
Igen, én folyamatosan követem azt, hogy a világban mi történik a fenntarthatóságban, illetve hogy a fenntarthatósági sajtó az mivel foglalkozik, hiszen én is ugye kommunikációval foglalkozom, és New York Times-ban jelent meg most egy ilyen egészen revelatívnak mondható írás. Ennek a szerzője az a David Wallace Wells, akinek egyébként tulajdonképpen az egész világ köszönheti a klímaszorongást. Ő írta azt a könyvet, amit magyarul úgy fordítanám a címet, hogy a lakhatatlan föld, lehet, hogy meg is jelent magyarul. Ez ugye arról szól, hogyha a klímaváltozásnak a legrosszabb forgatókönyve valósul meg, hiszen számos forgatókönyv van ugye ebben a témában, akkor a föld milyen mértékben lesz lakhatatlan. Tehát egy ilyen apokaliptikus jóslat, ami ugye nagyon kiméletlen igazmondásáról lett híres. Most ez a mostani cikke a New York Times-ben azért érdekes, mert ez arról szól, hogy azzal, hogy a fenntarthatóság bekerült a közbeszédbe, és egyre többet tudunk róla, így ezek a modellek szűkültek, és tulajdonképpen optimistábbak annál, mint amit ez a könyv leírt. Tehát konkrétan azt írja, hogy ez az apokaliptikus szenárió, amely adott esetben kibontakozhatott, például azt mondták, ugye, hogyha mondjuk 5 fokos felmelegedés következik, akkor ugye egy élhetetlen bolygóvá válik, hogy ez nem nagyon valószínű most már, hogy ez történik. Ez egy relatíve jó hír.
Egyébként a klímaszorongás már olyan magasságokat öltött, hogy erre a pszichológiában egy külön szakterület jött már létre. Tehát komoly szakirodalmak jelentek meg a klímaszorongással kapcsolatban, tehát hogy ez egy létező dolog, akkor lehet, hogy ez egy jó hír azok számára, akik ilyen terápiába járnak, vagy emiatt szoronganak.
Igen, tudunk adni muníciót a pszichológusoknak is az ott esetben, hogy ugye ez a cikk leírja azt a mondatot, hogy, tehát, hogy a klímahelyzet a jövőben sötétebben látható, mint amilyen most, de mindenképpen jobbnak tűnik, mint ahogy néhány évvel ezelőtt láttuk.
Oké, egy kicsit ugorjunk vissza a te szakterületedre, mert hogy ugye te kommunikációval, azon belül pedig fenntarthatósági kommunikációval foglalkozol. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez néhány évvel ezelőtt még egy elég nehéz terep volt. Tehát ilyen CSR-ban valahol eldugva megjelent néhány sajtóközlemény, aztán valahogy azt vettük észre, hogy ez úgy lecsorgott a mainstreambe. Te mit tapasztaltál az elmúlt időszakban ezzel kapcsolatban?
Pontosan ezt a folyamatot láttam. Tehát vállalati szinten például a zöld ügyek, fenntarthatósági ügyek, azok valahogy mindig a kommunikációs osztályon landoltak, ahogy a CSR is, most ez a CSR már annyira nem divatos szó egyébként.
Nem, egyáltalán már, nem. Tehát egy picit jobban kibontottuk mostanában ezt a fogalmat szerintem.
Igen. Hát ugye többféle, ugye minden, akkor még egy ilyen nagy általános fogalom volt ez a CSR, és ugye, hogy minden szakterület, mikor szétbomlik kisebb ágazatokra, ma már ennek is több, tehát van az üzleti fenntarthatóság, van ugye egészen más szempontból az ESG, ami ugye a környezeti, társadalmi és ilyen vállalat irányítási, vállalatvezetési kérdéseket tartalmaz, ami egy ilyen kockázatkezelési fogalom. Tehát ma már ez egyre inkább szakmává válik. Egyébként ugye a Green Brands-nek a képzése is erről szól, hogy régen ez egy mozgalom volt egy kicsit ilyen hippi jelleg ennek a zöld témának, most pedig ez egy kőkemény szakmai kérdés lett. És azt is látom, hogy a fenntarthatósággal foglalkozó, vagy ehhez értő szakemberek iránt óriási a kereslet a munkaerőpiacon. A Google-nek a fenntarthatósági vezetője szokott ezzel szórakozni, hogy minden héten kirakja a LinkedIn közösségi média oldalon, hogy milyen nagy cégek keresnek jelenleg fenntarthatósági vezetőt, és mindig a legnagyobbak vannak, a Facebook, Meta, Lego, stb.
Egyébként mennyire látod Magyarországon változni a helyzetet? Mert oké, hogy a Google vezetője nyitott ebben a témában, és nyilván a Green Brands-nek is van egyfajta nemzetköziséget, de vajon ez Magyarországon? De most kifejezetten a te szakterületedről, tehát a kommunikációra értem, mert hát valahogy ebben szerintem nem biztos, hogy olyan jól helyezünk el információkat. Te hogy látod ezt?
Hát nagyon, nagyon divat, tehát nagyon nagy ilyen buzz most ez a fenntarthatóság, és ugye ennek mindig megvannak a veszélyei. Tehát hogy vajon, ugye szó esett már korábban a greenwashingról, a kommunikációs szakmának óriási a felelőssége ebben, hogy valós vállalati akciókat és a valódi vállalati kultúrába, vagy szervezeti kultúrába, hiszen nem csak vállalatokról beszélünk, non-profitokról, állami intézményekről, tehát valódi folyamatok legyenek a mögött, amit aztán egy fenntarthatósági jelentésben, egy sajtóközleményben, vagy valamilyen marketing akcióban vállalnak. Most ugye mindenhol azt látjuk, mindenki fenntartható, tehát nincs olyan reklámblokk a televízióban, hogy ne lenne 5-ből 4-ben valaki nagyon fenntartható. Ez nyilván nem igaz ebben a formában.
Igen, ennek a műsornak egyébként célja is, hogy ezeket a fenntarthatósággal kapcsolatos fogalmakat, mert ugye ez egy nagy, nagy buborék tulajdonképpen a fenntarthatóság, mint olyan fogalomtár, ami rengeteg fogalomból áll, valós információkkal töltsük meg. Tehát én is azt látom, hogy ma már nincsenek nagyon olyan reklámok, ahol a promóciós üzenetek között ne jelenne meg azt, hogy fenntarthatóan működünk, vagy vállalj felelősséget a jövőért, stb. Hogy látod, az emberek mennyire nyitottak erre? Tehát amikor elhelyeztek egy sajtóinformációt ezzel kapcsolatban bárhol, vagy neked, mint szakembernek végig kell gondolnod egy kommunikációs stratégiát, ami a fenntarthatóságról szól, arra mennyire nyitott a kommunikációs szakma, tehát a médiára gondolok elsősorban, és mennyire nyitottak azok, akiknek szól ez az információ? Hogy látod?
Azt látom, hogy a médiában egyre több felület nyílik erre, hogy a te műsorod is egy új felület tulajdonképpen. Úgy azt látom, hogy nagy portálok elindították a zöld rovataikat. Ezt nyilvánvalóan nem csinálnak, hogyha az olvasókat vagy a hirdetőket, valószínűleg mindkettőt nem érdekelni ez a téma. Tehát nyilván van egy nagy, erős társadalmi nyomás. Azt szokták mondani, hogy Magyarországon a fogyasztói nyomás még nem annyira erős, de például munkavállalói oldalon már nagyon sok kutatás kimutatta, hogy például azokat a cégeket szeretik, főleg a Z-generációs fiatal munkaerő, ahol etikai és egyéb például fenntarthatósági ügyekben vállalható dolgokat csinál a vállalat, és erről meg tudja győzni ezeket a munkavállalókat. Mivel harc van a munkaerőpiacon, ezért ilyen szempontból ez egy fontos téma.
Elég régóta figyelem a fenntarthatósággal kapcsolatos szakembereknek a különböző tevékenységét, a hulladék lerakótól kezdve a nem tudom, top menedzserekig mindenkivel találkoztam az elmúlt évek során, amikor a fenntarthatósággal foglalkoztam, ilyen vagy olyan módon. Szóval, hogy mindenkiben van valami ilyen szent küldetés. Tehát van egy személyiség elem, ami megkülönbözteti a többiektől, egy szemlélet. Te mikor fedezted fel magadban azt, hogy hát nekem ez az a szakterület, amivel foglalkozni szeretnék, és ez az, amiben érvényesülni tudok?
Nyomokban már elég régóta foglalkoztam vele, ezt azért nem állítanám, hogy már kisgyerekkoromtól kezdve zöld ügyekkel foglalkoztam, de mindig felbukkant. És azt láttam, hogy egyre többször bukkan fel különböző ügyekben. Én egy nagy hazai nagyvállalatnál viszem a kommunikációt, ahol ezek a fenntarthatósági törekvések egyszer csak egy ilyen globális térbe kerültek. És akkor láttam meg, ez még egy olyan időszakban volt, amikor Magyarországon még ez az előző állapot volt, amelyet te is említettél. Hogy a világ elkezdett erről beszélni, és hogy itt valós akciók történnek, és valós folyamatok zajlanak. És akkor beiratkoztam erre a képzésre, ahol tulajdonképpen azt fedeztem föl, hogy van egy fogalom, az úgynevezett körforgásos gazdaság, ami megoldás lehet gyakorlatilag minden olyan problémára, amelyről most beszélünk. És én ezt hiszem az üdvözítő útnak, és erről próbálok minél többet beszélni, illetve olyan partnereket találni bármilyen formában, akik szintén erről beszélnek.
Nagy vállalatnál kezdtél el dolgozni, foglalkozni a fenntarthatósági kommunikációval. Szerinted az jellemző, hogy minden ilyen kultúra, mint ahogy a vállalati kultúrában sokféle területről, külföldről érkezik az a fajta hozzáállás, amit Magyarországon meg kellene valósítanunk?
Nagyon gyakran igen. Ebben az esetben szinte egészen így gondolom. Nyilvánvalóan olyan trendekre lehet fölfigyelni egy ilyen típusú vállalatnál azzal, hogy kitett az ember a globális. Ez egy exportvállalat például, tehát itt alapvetően figyelni kell azt, hogy a világpiac mikre reagál, és mik azok a dolgok. És olyan dolgokkal szembesültünk például, hogy a vevők azok elvárják, hogy mondjuk legyen egyfajta auditja a cégnek a tekintetben, hogy a beszállítói mondjuk nem szállítanak neki véres gyémántot, vagy bangladesi gyermekmunkával előállított terméket. És ez egy olyan dolog, amelyet a magyar beszállítók, ugye a magyar gazdaság az nagyon ilyen beszállító jellegű, ezekre most kezd majd ráeszmélni. Tehát ilyen szempontból volt némi előny, igen.
Mennyire voltak Magyarországon nyitottak a vezetők arra, hogy ezeket a az információkat a vállalati kultúrájukba, beépítsék a fenntarthatósági szemléletet, a fenntarthatósági elveket, ennek megnyíljanak. Mi volt a tapasztalatod?
Két szélsőséges végletet látok én most. Az egyik típus az nagyon-nagyon nyitott, a másik pedig ezt egy ilyen törvényi kényszernek fogja föl, és ezért csak akkor hajlandó lépni, hogyha valami rákényszeríti, valamilyen EU-s rendelet, jogszabály vagy keretrendszer. Tehát van egy olyan típusú vezetői réteg ma már Magyarországon a vállalatoknál, aki ezt nem kényszernek fogja föl, hanem azt gondolja, hogy a vállalatoknak, és én is így gondolom, a vállalatoknak van talán a legfontosabb szerepe a zöldítésben, a világ és a gazdaság zöldítésében. Ők játsszák nyilván a politika mellett a legnagyobb szerepet. És ezt egy küldetésnek fogják föl, van mögöttük egy ilyen purpose, ahogy divatos szóval mondani szokták, és ezt mindenáron megvalósítják. Az egy más kérdés, hogy egyébként ennek gazdasági előnyei is vannak, ezekről órákat lehetne beszélni, hogy ez most már nem ilyen nice to have. Uh-huh. Viszont vannak olyan vezetők, épp ma tárgyaltam egyel, akik ezt teljesen elutasítja, pont ezt a nice to have, tehát, hogy jó, ha van, de annyira nem fontos így. Mondták majd, hogy ha a törvény rákényszerít minket, akkor majd lépünk. Aha. Ezt én nem is értem egyébként.
Tehát ez egy picit alulról felülről jövő kezdeményezés, hogy lépjünk a fenntarthatóság irányába, akár vállalati vezetői szemléletformálásban, vagy valós lépésekben.
Van, amikor a legfelső vezetőtől jön, vagy a uh-huh. vezetőségtől, van, amikor van egy olyan, úgy szoktuk írni, hogy fenntarthatósági nagykövet a vállalatnál, akinek ez a szív ügye, és elkezd érte lobbizni, elkezd projekttímeket építeni, és ezekkel az ötleteivel bombázni a vezetőséget, amíg egyszer csak átüt egy falat. Úgyhogy ilyen szakemberből sok kéne egyébként.
Hogy látod, hogy melyik az a generáció, ahol könnyebben átmennek ezek az információk? Tehát mondjuk mennyire lehet őket meggyőzni?
A fiatalokat nem kell meggyőzni, tehát aki ilyen fiatalként vállalkozó, vagy valamiért ilyen már korán vezetői pozícióba jut nekik, ez természetes, tehát ez a gondolkodás része annyira benne van most a közbeszédben, a társadalmi diskurzusban. Az idősebbeknél nagyon ketté oszlik. Tehát én azt gondolom, hogy aki dolgozott külföldön, van nemzetközi kitekintése, tapasztalata, ott ez nem kérdés, ő inkább hozza magával a fenntarthatóságról való gondolkodást, és az ezzel kapcsolatos lelkesedés akciótervet. Aki itthon szocializálódott, ott van egy elég komoly réteg, főleg a kisebb vállalkozásoknál, ahogy még a törvényi kötelezettség sem áll fenn, vagy nincs kilátásba, hogy fennálljon mondjuk ilyen EU direktívák formájában, ott nehéz ez a meccs.
Mik azok a legfőbb külföldi példák? Mely országokból jönnek azok a legfőbb külföldi példák, amik jól adaptálhatók a magyar környezetbe?
Hát Magyarország ugye mindig kicsit Németországra néz, tehát ami ott működik, az előbb-utóbb itt is fog történni. Ugye a zöld gondolkodásnak a skandináv országok, Hollandia az egy ilyen nagyon fontos hazája, ott ők nagyon előre járnak, ugye nálunk is például a holland nagykövetség egészen ilyen progresszív programokkal, megjavaslatokkal áll elő, úgyhogy oda mindig érdemes nézni, de ami ilyen, hogy mondjam, egy picit ilyen földhöz ragadtabban vagy könnyebben követhető, az szerintem inkább a német-osztrák nyelvterületről származik.
Tudsz olyan példát mondani az elmúlt másfél-két évedből, vagy a pályafutásod során, ami úgy látod, hogy egy ilyen mérföldkő volt, egy átütő siker volt, egy átütő kommunikációs siker, ami a fenntarthatóság irányába megvalósult?
Igen, az a nagyvállalat, amelyről már korábban beszéltem, csinálta egy úgynevezett vertikális farmot. Ez egy olyan növénytermesztő hely tulajdonképpen, egy pár száz négyzetméter, amelyben napfény, meg levegő, meg minden egyéb természetes forrás nélkül is lehet egészséges növényeket termeszteni, génmódosítás nélkül, és úgy, hogy 95%-kal kevesebb vízfelhasználással, mintha ez a szabadba történne.
De várjál, azt azért tegyük hozzá, hogy az a nagyvállalat, akikről beszélsz, lényegében semmi közük nincsen a növénytermesztéshez.
Hát ezután már volt.
Igen. De eredetileg az eredeti szolgáltatás termékelőállításban valójában nem. Tehát nem. Fényeszközöket, vagy hogy mondják, ezt fénytesteket állítottak elő.
Igen. És volt egy ilyen termék, amely erre alkalmas volt, és aztán a vevői igény azt mutatta meg, hogy igazából egy egész farmra volna igény. Tehát a vevők nem azt akarták, hogy lámpákat, hanem csináljunk egyet is. És akkor a cég megcsinálta, és ez ilyen, azért volt nagyon érdekes, mert Közép-Európában nincs ilyen méretű ilyen farm gyakorlatilag. gyakorlatilag, tehát csodájára jártak a vendégek, meg az újságírók, tehát folyamatos ilyen vendégjárás volt, úgyhogy életem legkönnyebb feladata volt, de egyben értemben a legnagyobb impact, tehát a legnagyobb hatást is ez érte el.
Tehát jó volt maga az ötlet, jót tett a cégnek, hogy beleállt ebbe a történetbe, és el lehetett adni, mint a fenntarthatóság felé vezető valódi lépés. Tehát nem egy greenwashing történt tulajdonképpen, hanem egy valódi.
Nem, ez egy jó, és volt egy nagyon komoly évrendszer is, amit itt kidolgozódott a folyamat során, hogy ez ugye a jövő élelmiszer ellátásának az egyik kulcsa, hiszen hogyha klímaválságról beszélünk, és ilyen felperzselt földekről, meg óriási viharokról, áradásokról, akkor ugye ez a mezőgazdasági területnek is a rovására megy. Tehát ki kell találni, hogy közben az emberiség növekvő létszámát hogyan tápláljuk. És ez például egy jó módszerre, hiszen nem kell hozzá semmi, csak tulajdonképpen napenergia.
Milyen érdekes, hogy ilyen távoli kapcsolatokban összejön ez a kommunikáció. Tehát nem azt mondod, hogy vedd meg ezt a nem tudom milyen LED lámpát, hanem megoldást kínál arra, ami egy sokkal komplexebb problémára mutat rá. Tehát a klímaváltozás, klímaszorongás, most ugye visszatérünk megint arra, a beszélgetésünk elején beszélgettünk a klímaszorongásról. Tehát, hogy egy sokkal globálisabb problémára hívja fel a figyelmet egy termékelőállító cég, ami tök jól illeszkedik a fenntartható szemléletbe.
Hát mindig ez történik valójában, mert azt kell megtalálni, hogy mi az a probléma, vagy mi az a gondolat, ami valójában foglalkoztatja azt a csoportot, akit ez érdekel, és arra kell megoldást találni. A termék az csak egy eszköz hozzá.
Azt tűztem ki célul egyébként ebben a műsorban, hogy ilyen farmer póló sportcipő szinten fogunk beszélgetni a fenntarthatóságról, szóval nem ilyen nagy elvont, nem tudom, ilyen tényleg olyan fogalmakban, amiket akadémiai szinten értünk csak meg, hiszen az lenne a lényeg, hogy a saját magunk életébe integrálni tudjuk ezeket a lehetőségeket. Hogyha most itt ülne három olyan fiatal kommunikációs szakembernek, tanuló srác, csaj, tök mindegy. Mit mondanál nekik, hogy mi lenne az a legfontosabb, amire figyeljenek a jövőben, hogyha ezzel a területtel akarnak foglalkozni a kommunikáción belül, hogy fenntarthatóság is. Most gondolok egyébként arra is, hogy ugye van egy fenntarthatósági menedzser képzése a Green Brandsnek, ahol azt gondolom, hogy azért valamennyire kitértek erre is, mármint hogy a kommunikációra.
Van benne egy kommunikációs modul, igen, nagyon, nagyon jó egyébként, nem én csinálom, de tényleg jó. Hát ugye az első számú dolog az, amit már említettem, hogy a greenwashing, tehát hogyha ennek a jeleit látjuk, azt kerüljük el, mert óriási ilyen reputáció, tehát hitelességvesztést okozhat, ha ez később kiderül, és egyre többször kiderül. Úgyhogy ez mindenképpen szerintem az első. A második az, hogy az is ebből fakad, hogy igazából rendszerbe kell gondolkodni, és abban segíteni, és ebben egyébként ezek a fenntarthatósági menedzserek, akik itt végeznek, azok tudnak segíteni, hogy hogyan kell egy vállalatnál megépíteni ennek a fenntarthatóságnak a kultúráját, hogyan kell mérőszámokat és valódi akciókat megcsinálni. És amikor ezek megszületek, akkor kezdjünk el kommunikálni, ne előtte mondjuk, hanem amikor már tényleg van miről beszélni. És a harmadik pedig az, hogy, de ez úgy általában véve talán kommunikációról szól, hogy nem szabad megijedni semmilyen olyan eszköztől, amelyik legális a rendelkezésre. Most ez egy picit rosszul hangzott, de hogy arra gondolok, hogy vannak, tehát nagyon sokan például félnek az ilyen új helyektől, mint a TikTok, ami egyébként messze már nem olyan, mint amit mondjuk egy évvel ezelőtt gondoltunk, hogy tini lányok tátognak zenékre, hanem nagyon-nagyon jó tudományos, meg egyéb csatornák vannak, és egyre többen nézik a nézőközönsége, és kitolódott egy idősebb irányba. Szóval ezeket az új
eszközöket
platformokat figyelni kell, és mindig érdemes ezeket próbálni.
Ráadásul úgy, hogy ők az a generáció, akik valószínűleg teljesen evident ként fogják tekinteni azt, hogy fenntarthatósággal kapcsolatban hogyan kell dönteniük, véleményt alkotniuk, irányítaniuk, vagy felépíteniük a saját maguk életét.
Elképesztő gyorsasággal képesek, médiaképes anyagokat gyártani, úgyhogy nem is tanulták soha, hanem abszolút jól kezelik ezeket a felületeket, és annyira ötletes, jó dolgokat tudnak csinálni, hogy én gyakran csodálom, pedig én ebben dolgozom.
Szuper lenne, hogyha a magyar oktatási rendszerben bekerülne a fenntarthatóság. fenntarthatóság, mint egy tananyag, nem?
Ó, ez egy nagyon, nagyon nagy téma. Van ilyen, hogy fenntarthatósági téma hét egyébként, de valójában én is azt látom, ahogy gyerekek itt tanulják, hogy környezetismeret, később természetismeret, hogy van egy csomó ismeret, de valahogy ez úgy elhanyagolódik, vagy így a, nem tudom, így még nyár előtti utolsó napokban említődik meg a fenntarthatóság, mint ilyen, még erről is beszéljünk. Ebben egyetértünk, hogy valóban ennél sokkal mélyebbre kéne menni.
Talán remélem lesz erre lehetőségünk, legalábbis itt a Holnap tegnapja című műsorban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Melhoffer Tamást hallottátok, a Greenvents kommunikációs partnerét. Én Nyúl Zsuzsi voltam. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!